Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet egyházunk a mai ünnepnapra igehirdetési alapul rendelt, és amelyet megírva találunk János evangéliumában, a 3. fejezetben, a 16. versben a következőképpen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztus. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, János evangéliumának 3. fejezete, annak is az eleje, az első 21 vers, egy különleges találkozást ír le Jézus Krisztusnak Nikodémussal való találkozását. Talán ismerjük mindannyian a történetet, de egy pár részletét azért elevenítsük föl. Nikodémus kérdéssel közeledik Jézus felé. Nikodémus kérdése ez, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet-e anyja méhébe, és megszülethetik-e ismét? És Jézusnak a válasza, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A központi kérdés tehát az, hogyan mehetünk be az Isten országába? Hogyan lehetünk részesei annak az örök boldogságnak, amelyről ezek a szép karácsonyi énekeink is szólnak? Hogyan lehetünk részesei az örök életnek, miképpen nyerhetjük el, miképpen kaphatjuk azt meg. Jézus Krisztus egyértelműen tanít arról, hogy emberileg ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. És akkor mondja el ezt a csodálatos mondatot Jézus Krisztus Nikodémusnak. Ezt mondja: nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. És itt következik az az ige, amelyet igehirdetési alapul szántak a mai vasárnapra nekünk, amit talán kívülről is tudunk mindannyian. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Drága testvéreim, annyira szeretnénk megtartani ezt a karácsonyi örömöt, karácsonyi boldogságot, ezt a sokszor eufórikus hangulatot, azt, amikor örülhetünk annak, hogy a család összejön végre, terített asztal mellett, beszélgethetünk elmúlt dolgokról, beszélgethetünk a jelenről, és tervezgethetjük a jövőt együtt. Úgy szeretnénk ezt a karácsonyi hangulatot megtartani, kicsit magunknál tartani, kicsit még benne lenni. Karácsonyi énekeink, imádságaink is ebben segítenek. Karácsonyi CD-t szerettem volna feltenni, amikor a családom egy része el tudott jönni hozzánk ünnepelni. Betettem a CD-t a magnós rádiós lejátszóba, el akartam indítani, és nem tudtam elindítani, nem indult. Ellenőriztem az áramforrást, pedig előtte nem sokkal már szólt belőle a zene, ugyanez a CD. El nem tudtam képzelni, hogy mit csinálok rosszul. El nem tudtam képzelni, hogy miért nem indul el a zene, hogy miért nem tudjuk ezt a karácsonyi CD-t meghallgatni. El nem tudtam képzelni, hogy mit csinálok rosszul. Még nem valaki, aki ismerte a lejátszót, nagy lazán odament ehhez a rádiós magnóhoz, ehhez a CD lejátszóhoz, és valahol a hátulján egészen alul egy gombot megnyomott. Bekapcsolta. Egy olyan gombot egy olyan gombról tudott, amelyet én nem vettem észre. S láss csodát, semmi baja nincs, működik, lejátszotta a karácsonyi CD-t. Drága testvéreim, ilyen tudatlanul, mint ahogy én is voltam, ilyen jót akarva, de töredékes körültekintéssel, sokszor türelmetlenül, jó szándékkal, de bosszúságot átélve közelítünk a másik ember, vagy saját magunk CD lejátszója, azaz élete felé. Körültekintés nélkül. Nem figyelve arra, hogy mi szükséges ahhoz, hogy megszólaljon ez a csodálatos zene. Mindent megteszünk a magunk elképzelése szerint, mindent megteszünk a magunk gondolkodása szerint. Szeretnénk hallgatni ezt a csodálatos zenét, a kedves dallamokat, de mégsem sikerül. Szerintünk minden feltétel adott hozzá, csak éppen egy valami. Nem találjuk a főkapcsolót. Így közelítünk emberi kapcsolatainkban a másikhoz, nagyon gyakran, nagyon sokszor. Ezért éljük meg a kudarcokat, a sikertelenséget, a meg nem értést és a meg nem értettséget. Ezért vitázunk, ne adj Isten, veszekszünk, mert úgy gondoljuk, mi tudjuk az igazat, nálunk van a bölcsek köve, és a másik álláspontja megkérdőjelezhető. Amikor emberi kapcsolataink ilyen bosszús lemondással érnek véget, mindez azért lehet, mert valami hiányzott a szeretet áramláshoz. Valami megakadályozta azt, hogy megszólaljon a csodálatos zene, valamelyik kapcsoló off állásban maradt, azaz kikapcsolt állapotban. Számomra a Nikodémus történetnek egyik kulcsmondata az, hogy Nikodémus nem adta fel a kérdezést, nem adta fel a keresést. Így lehetett elsőként tanulja annak, az egyetlen egy mondatnak, amiben Jézus Krisztus az Isten szeretetéről megfogalmazta a legfontosabbat, amit tudnunk kell és lehet. Úgy is hívjuk ezt, hogy Dióhéi evangélium. Mert hogy ha csak az igéből ezt az egyetlen egy mondatot ismeri valaki, ha csak ez az egyetlen egy mondat van a birtokában, csak ezt az egyetlen egy mondatot hallja meg, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, akkor már hallott mindent. Akkor már tud mindent, amit az Isten szeretetéről tudni kell és lehet. Elég lenne csak ennyit ismerni a Bibliából, mert úgy szerette Isten a világot. Ha ez az egyetlen egy mondat szíven üt, ha ez az egyetlen egy mondat befészkeli magát az agyunkba, de még jobban inkább a szívünkbe, életünkbe, akkor nem lehet semmi fogyatkozásunk, nem lehet semmi szükségünk. Akkor ennek az egyetlen egy mondatnak a tanácsa, az ereje, elegendő energiaforrás biztosít számunkra, hogy tudjuk szeretni a parancs szerint Istenünket, teljes elménkből, teljes szívünkből, teljes erőnkből, és hogy tudjuk szeretni embertársunkat, és el ne feledjük, tudjuk szeretni önmagunkat úgy, amint vagyunk. A változás lehetőségével a szívünkben, az életünkben. Azonban ezt az egyetlen egy mondatot, mint ahogy a legbölcsebb, legokosabb, legjobb gondolatokat is lehet sablonosan olvasni, vannak olyan élethelyzetek, amikor elolvashatnám százezerszer is ugyanezt a mondatot, valahogy nem ad elég energiaforrást, valahogy mégis megszakad a szeretet kapcsolat, valahogy mégis nem tapasztalom az igazságát, sőt, mi több, az ellenkezőjéről vagyok megbizonyosodva. Én is voltam már ilyen helyzetben, testvéreim is átélhették már ezt, amikor az ige, a Biblia még legszebb szava sem ad vigasztalást. Mert azt tapasztaljuk, hogy emberi kapcsolatokban kudarcaink vannak, azt tapasztaljuk, hogy sikertelenség ér, hiába az erőfeszítés, és talán akkor érezzük ezt a legjobban, amikor önmagunkkal nem vagyunk megelégedve, amikor önmagunkkal vagyunk harcba, amikor önmagunkkal kapcsolatba fogalmazódik meg bennünk, hogy milyen szégyenletes a viselkedésem, milyen rosszak a gondolataim, és milyen pusztítóak a cselekedeteim. Az emberi kapcsolatok kudarcát átélve, nagyon sokszor hallottam ezt a mondatot teljes meggyőződéssel, és minden tapasztalati alappal együtt, engem már az Isten sem szeret. Azért fogalmazták meg ezt már sokan, mert úgy gondolják, ha csalódnak az embertársaikban, csalódnak önmagukban, akkor már az Isten sem szeret. Éppen ez a csodálatos ebben az evangéliumban, ebben a mondatban, a Nikodémussal való jézusi találkozásban, hogy nem szab feltételt. Nem mondja azt, hogy akkor szeret csak Isten, hogyha sikeres vagy, ha anyagilag vagy bármi más módon sikert tudsz felmutatni az életedben. Nem csak akkor szeret az Isten, hogyha te ki tudod mutatni felé a szeretetedet, hogyha te oda tudsz figyelni az ő igéire. Nem csak akkor szeret az Isten, hogyha te viszont szereted őt, hanem az Isten szeret, mert szeret. Feltétel nélkül. Minden tapasztalat, minden feltétel nélkül úgy szeret, ahogy vagy. Annak ellenére, hogy azt tapasztalja, hogy bezárod a füledet, hogy becsukod a szívedet, hogy nem figyelsz oda rá. Az Isten szeret. Olyan sokszor hallottuk, olvastuk már a Bibliából. Olyan jó volna, hogyha mindig szemünk előtt lenne ez a mondat. Az Isten szeret. Csak mert Isten. Csak mert te vagy. Sokat gondolkodtak már felőle, hogy mi lehet az oka annak, amikor egy emberi kapcsolatban, vagy akár az Isten és az ember kapcsolatában nem érezzük a szeretet áramlást. Mi lehet az oka annak, hogy ha úgy gondoljuk, hogy a másik nem szeret engem eléggé, vagy én nem tudom eléggé kifejezni, kimutatni a másik felé a szeretetemet. Nagyon sokszor emberi kapcsolataink kudarcaiban azt tapasztaljuk, hogy én jót akarok, vagy adott esetben a másik is jót akar, úgy közeledik felém, és mégis elromlik. Mégis valami félreértődik, mégis valamiféleképpen kialakul a vita. Sokan gondolkodtak már felőle, hogy mi lehet az oka ennek, hogy elrontjuk, hogy nem sikerül, hogy kudarcaink vannak. Mi lehet az oka annak, hogyha egy szeretet kapcsolatban nem tudunk szeretetet adni, vagy nem tudjuk a szeretetet elfogadni. Gary Chapman az emberi kapcsolatokra vonatkozóan következő felfedezést tette, talán ismerjük az ő könyveit, műveit. Azt mondja, hogy hasonlít ez a szeretet kapcsolat, hasonlítanak az emberi kapcsolatok ahhoz, amikor egy idegen nyelvet akarunk megtanulni, szeretnénk elsajátítani. Az idegen nyelven beszélnünk kell ahhoz, hogy megértessük magunkat. És nagyon sokszor a másiknak a szeretet nyelve az tényleg valóban olyan a számomra, mint egy idegen nyelv, meg kell tanulnom, el kell sajátítanom az alapvető szabályait. Aztán azt is mondja, egy másik hasonlattal élve, hogy személyiségünk olyan, mint egy motor, nagyon fontos ahhoz, hogy menjen, ahhoz, hogy járjon, hogy működjön, nagyon fontos, hogy a szeretet tankunk ki ne ürüljön, hogy újra és újra meg tudjuk tölteni ezt a felénk áramló szeretetből. Az emberi kapcsolatokra vonatkozva is írt könyvet, az Egymásra hangolva címűt, és az isteni kapcsolatokra vonatkozóan is írt könyvet, Istenre hangolva címmel. itt fogalmazza meg azt, ezekben a könyvekben fogalmazza meg azt, hogy mi az az öt szeretett nyelv, ami tulajdonképpen lehet, hogy némelyeknek idegen nyelvként hat vagy hangzik, vagy úgy tapasztaljuk, de mégis valamiféleképpen az emberi agyba, szívbe van kódolva. Ez az öt szeretett nyelv, majd mindjárt elsorolom, az öt szeretett nyelvből mindenki kiválaszthat magának legalább egyet, ami még mélyebben hat ránk, ami az úgynevezett elsődleges szeretett nyelv. Azt mondja ez az öt szeretett nyelv a következő. Az első az elismerő szavaknak a nyelve. Amikor a másik felé dicséretet mondunk, kiemeljük a pozitív tulajdonságait, elmondjuk, hogy mit szeretünk benne. Isten a megmondhatója, és a csoport foglalkozásokban résztvevők a megmondhatói annak, hogy ennek mekkora hatalmas ereje van. Amikor a másik felé nem kritikát gyakorlok, nem negatív kritikával fordulok felé, hogy mi az, ami nem tetszik benne, vagy mi az, ami még változtatásra, amit még változtatnia kell magán, hanem azt mondom el, ami tetszik benne, ami jól esik, amivel engem gazdagítani tudott a beszélgetések során. Az elismerő szavak, a dicséret nyelve az első szeretett nyelv. A második a minőségi idő. Ez is nagyon fontos, és talán egyre fontosabbá válik ebben a rohanó világban. Minőségi időt eltölteni a másikkal. Osztatlan figyelmünkről biztosítani a másikat. Nem tévénézés közben beszélgetni, hanem úgy, hogy szemtől szembe figyelek a másikra. Figyelem a mozdulatait, figyelem a szavait, a szavak mögötti értelmet keresem, azt az értelmet, ahogy ő szeretné átadni az ő mondani valóját, nem úgy, ahogy én értelmezem. Figyelem a mimikáját, figyelem az én válaszaimból az ő rezdülését, az én válaszaimra adott rezdüléseit. Figyelem, hogy miként esik neki az én mondatom. Bátorítja, buzdítja, vagy pedig éppen ellenkezőleg. Valamiféleképpen visszafogja a személyiségfejlődésben. Minőségi idő, nagyon fontos nyelv, szeretett nyelv. A harmadik az ajándékozás nyelve. Azt gondolom, hogy mostanában ezekben a napokban nagyon sokszor éltük át, hogy milyen jó ajándékot adni, és milyen jó ajándékot kapni. És hogy milyen jó, hogyha kitaláljuk a másik szíve vágyát, vagy hogyha a mi szívünk vágyát kitalálják. Milyen jó, hogyha tényleg látom az örömöt a másik arcán, és nem hallom a mondatot, hogy nem kellett volna, vagy nem kellett volna ilyen drága ajándék, vagy ehhez hasonlókat, hanem látom azt, hogy igazán örömöt okoztam a másiknak. Vagy én magam tényleg önfeledten, szinte kisgyermekként örülhetek valamilyen ajándéknak. A negyedik nyelv a szívességek nyelve. Ez is nagyon-nagyon fontos nyelvezet a szeretett nyelvek között. A szívességek. Amikor egy-egy kedves gesztusban megmutatom azt, hogy a másik fontos számomra. Lehet, hogy nekem az egészen könnyen megy, lehet, hogy csak egy kicsi erőfeszítésembe kerül, de a másiknak az borzasztóan fontos. A másiknak ez tölti meg a szeretet tankját, hogy szívességet teszek neki. És az ötödik pedig természetesen, már mindenki kitalálhatta, a testi érintés. Nagyon fontos az ölelés, a kedvességnek ez a fajta kimutatása. Nagyon fontos az, hogyha valaki szomorú, bánatos, akkor egy picit akár a vállát, akár a kezét megfogjam, megöleljem, a bánatában osztozzak. A testi érintés is nagyon fontos az emberi kapcsolatokban. És hogy ez az öt szeretett nyelv hogyan működik, ezt én azt gondolom, hogy a Bibliából is bőségesen kapunk rá választ, hogy hogyan működik. Jézus Krisztus tökéletesen beszélte mind az öt szeretett nyelvet. akihez elismeréssel kellett, hogy odaforduljon, akinek dicséretre volt szüksége, annak a dicséretet adta. És a többi szeretett nyelvet is ugyanúgy megtalálhatjuk a Bibliában, hogy miképpen működik, miképpen tapasztalható az, hogy a másiknak adott kedvesség, szívesség, vagy testi érintés, vagy ajándék, miképpen tölti fel az ő szeretett tankját, és miképpen ad a változtatásra lehetőséget, sőt, mi több Jézus Krisztus gyógyítási történeteiből kiindulva mondhatjuk azt, hogy nem csak a változtatásra, hanem az új életre való lehetőséget adta meg. Nem tudom, hogy mi a te elsődleges szeretett nyelved, drága testvérem. Nem tudom, hogy miképpen tudod megfogalmazni magadnak, hogy mikor érzed a legjobban, hogy szeretnek téged. Érdemes, erre bátorítok, buzdítok mindenkit, érdemes ezt megfogalmazni magunknak, hiszen ha ismerjük a magunk szeretett nyelvét, akkor tudunk a másikhoz úgy odafordulni, hogy tényleg megtöltődjön a mi szeretett tankunk. És nem csak, természetesen nem csak a mi szükségleteinkről van szó, hanem arról is, hogy azt adjuk a másiknak, amire a legjobban szüksége van. Hogyha több időt szeretne eltölteni velünk, akkor azt adjuk neki. És arra a kérdésre keressünk választ, kereshetünk választ emberi kapcsolatainkban életünk végéig, hogy vajon a másiknak mire van szüksége tőlem? Mi az, amit én adhatok? Mi az, amivel én gazdagíthatom a másikat? Jézus Krisztus profi módon tette a másikra való ráhangolódást, a másik szeretet nyelvét eltalálta, ezt is tökéletesen tette, és profi volt az időzítése is, hogyha szabad ilyen szóval élnem, ilyen kifejezéssel írnem. Számtalan bibliai történet tesz bizonyságot arról, hogy azt adta, amire a másiknak szüksége volt. A gyógyítási történetek tanulsága az nagyon sok esetben, hogy a gyógyításon túl a betegség előzése előtt még szüksége volt a másiknak, a gyógyítandónak a bűnök megbocsátására. És ezt adta Jézus. Meg is fogalmazta, mi könnyebb azt mondani, bűneid megbocsátattak, vagy azt mondani, kelj fel és járj. Jézus birtokában volt a gyógyítás, Jézus birtokában volt és van a bűnök bocsánata. Ha kellett, dicsért, ha arra volt szükség, hogy minőségi időt adjon, akkor minőségi időt adott. Nikodémussal való találkozása is, ez a történet is erről tesz bizonyságot. És a testi érintéssel is kifejezte a szeretetét, például a gyógyításaiban. És akkor kérdezhetjük, hogyha ez a csodálatos mondat, ez az evangélium igaz, hogyha szíven talál minket, hogyha ez az egyetlen egy mondat befészkeli magát az életünkbe, akkor vajon milyen hatással van ránk? Mit jelent nekünk ez az egyetlen egy mondat? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Lehet, hogy valakit most megérint ez a mondat, lehet, hogy valaki most éppen olyan életperiódusban van, hogy nem tudja befogadni ennek a mondatnak a nagyszerűségét, igazságát, valóságát. Úgy szerette Isten a világot. Úgy szerette, ahogy csak Isten tudja. Feltétel nélkül. Minden kívánalom nélkül. Nem azért, mert, hanem azért, mert ő Isten. Tökéletesen szerette ezt a világot, s azt adta, amire szüksége volt. Azaz megváltót küldött ebbe a világba, és ezért csodálatos a karácsonyi üzenetünk. Egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. és hogy a hit mennyire nem az emberi erőlködésnek a végeredménye vagy eredménye, ezt éppen Jézusnak Nikodémussal való találkozása mondja el nekünk, amikor azt mondja, hogy a szél arra fúj, amerre akar, így van mindenki, aki a Szentlélektől született újjá. Nem tudjuk, hogy hogyan, nem tudjuk, hogy miképpen. Erre mondjuk azt, hogy isteni kegyelemből. Aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az a csodálatos üzenet, amely a mai vasárnapon is szólhat hozzánk, és minden ünnepnapon szólhat hozzánk az Isten igéje, örök életet ad. Nem csak ebben a földi életben tapasztalhatjuk meg, hogy miként fordulhatunk mi szeretettel a másik ember felé, Isten felé, és miként kaphatunk mi szeretetet, hanem örök boldogságra, örök életre, más néven az üdvösségre teremtett, hívott el minket Istenünk. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb örömüzenet nem is kell, nincs is valójában, mert ez az Istennek a karácsonyi üzenete. Az emberfiát adta, Jézus Krisztust adta. Ezért lehetünk mi boldogok, ezért örülhetünk, ezért zenghet akár karácsony után is még a karácsonyi zene, ezért lehet karácsonyi imádságunk, még a hétköznapokban is erőforrásunk, útmutatásunk és reménységünk. Adja Isten, hogy mindannyiunk szívébe befészkelje magát ez a csodálatos ige, ez az egyetlen egy mondat, és mindannyian megtaláljuk, ugyanúgy, ahogy Nikodémus megtalálta a választ, mindannyian megtaláljuk saját kérdéseinkre, a saját válaszunkat. A Szentlélek áldása legyen velünk, és vezessen minket ezen az úton. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, mennyei Atyánk, hogy Te úgy szeretsz minket, ahogyan mi nem tudunk szeretni feltétel nélkül, de erre az útra vezeted a mi lábunkat, és szeretnénk ezen az úton járni, hogy emberi kapcsolataink újuljanak, változzanak, hogy emberi kapcsolatainkban minél több szeretetet tudjunk adni és kapni. Hála néked, Istenünk, hogy Te azt adod nekünk, amire szükségünk van, akire szükségünk van. Jézus Krisztusért hála, ami Urunkért és megváltónkért, aki örök életet szerzett nekünk. Amen.